Köszöntöm Önöket. Folytatjuk a Ludwig Múzeum 2011-es őszi Szabad Egyetem sorozatát, amely az Édentől Keletre című hiperrealista, fotorealista kiállításhoz kapcsolódik. És hát ez a harmadik előadása ennek a programnak, és azt gondolom nagyon izgalmasnak ígérkezik. Frazon Zsófia etnográfust kértem meg, hogy a képek kapcsán a tárgykultúráról beszéljen, amely a 70-es évekre volt jellemző, és hát át is adom a szót, nagyon izgalmas a címe. Próbáltam megtanulni, mint egy verset, a címet a habverőtől a tojásjukasztóig, mindennapi tárgykultúra a 70-es években. Ehhez kívánok nagyon tartalmas időtöltés, és akkor azt beszéltem meg Zsófiával, hogy egy kicsit rendhagyó lesz a mai program, legalábbis ebben az előadássorozatban még nem volt rá példa. A múltkori Szabad Egyetemben viszont tényleg így csináltuk, hogy egy óra, tíz perc előadás, ami itt történik az előadóba, utána pedig fölmegyünk, fölkísérjük Zsófit, és elmegyünk, megnézünk néhány képet, amely ebben a történetben fontos lehet. Átadom a szót.
Köszönöm szépen. Nem tudom, én kaptam egy ilyen mikroportot, hogy hallják, amit mondok? Tehát nem kell ennél hangosabban beszélnem. Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Én a Néprajzi Múzeumban dolgozom, és alapvetően etnográfus vagyok, etnográfus-antropológus végzettségű, tehát ez a kiállítás, amit itt láthatnak fent a harmadik emeleten, ezért természetesen egy képzőművészeti alkotásokból összeállított kúrált munka, amiben viszont nagyon erős az időszak, annak az időszaknak az ábrázolása, amiről én is beszélni fogok, és ezért gondoltam, hogy talán érdekes fölmenni, hiszen más típusú eszközökkel dolgozunk, különböző tudományok vagyunk, művészettörténet, esztétikai, etnográfia és antropológia, de hogy mégiscsak van egy olyan közös hivatkozási terünk, ez esetben ez a kiállítás, amiben lehet talán ilyen érdekes átfedéseket is találni. Tehát, hogyha van kedvük, akkor ezt az utolsó negyed órát én így mutatnék az én szemüvegemen keresztül négy képet, kicsit azzal összekapcsolva, amit szeretnék most itt elmondani. Arra kért Laci, hogy hivatkozzak legyen még egy közös hivatkozási terünk, a Facebookra feltöltött az előadást reklámozó vagy felvezető képekre vonatkozóan tegyek megjegyzéseket vagy észrevételeket. Az egyik észrevételem az, hogy ezen a képen látható ülőkéről elől én is fogok beszélni, úgyhogy ez nekem is egy teli találat. Köszönöm. A második, a székeket egyébként nagyon szeretem, és több széket is hoztam a mai estére, úgyhogy ez egy ilyen vicces összetalálkozás. Tehát ennek a széknek, ahogy mondtam is Lacinak, én nem tudom a nevét, ugye nem vagyok design történész, nem tudom a nevét, de én egy picit későbbre satszoltam volna, mint a 70-es évek, de ez nyilván nem kizárt, hogy nem pontos a tudásom. A következő Sky hibrid fotelt pedig egy kicsit korábbra satszoltuk itt előtte, ami viszont megint nem zárja ki azt, hogy a 70-es években használták. Tehát én folyamatosan ezt a használatszót fogom hangsúlyozni a mai estén. Az, ami ott meg így mellette van, ez a pirító, ez a balatoni nyaralásnak az egyik ilyen kulcstárgya. Kalsóbilla telepen volt egy faházunk, én egészen pontosan 1970-ben születtem, úgyhogy arról az első egy évtizedről fogok az elkövetkezendő, nem tudom, egy órában beszélni, ami szerintem ezekkel a tárgyakkal azért jellemezhető. Keresem még képet, vagy átmehetünk a Csepel camping bicikli. A camping feliratú volt az igazi, nem tudom ki, hogy emlékszik rá. Tehát, hogy ez nem volt mindegy, hogy mi van ráírva. Nekünk az a típusú piros volt, és már maga kerékpár nincsen meg, de a lámpája az megvan, amit most egyébként gondolkodok, és egy nagyon hasonló korú kerékpárra járok, nem kempinge, hogy átszerelek rá, csak majd még valami okos dizájnembernek a véleményét kikérem, hogy nem nagyon gáze. És akkor itt van még ez a kosár, ez egy olyan tárgy, ezt nagyon szeretem, amikor előjönnek olyan tárgyak, amiknél van ez a, ismerik gondolom ezt az aha élményt, hogy így már szinte elfelejtettük, mert a pilleszékkel ugye még ma is azért elég sokat találkozhatunk, ha más nem, ugye akkor azzal a funkcióban, lépcsőházakban, hogy itt a fotón is láthatták, de most például, hogy jöttem a kettes villamoson, a Boráros téren, az aluljárónál mindig vannak ilyen árusok, és az egyik árus egy ilyen sárga pilleszékről kínálta a portékáját, így kicsit így néztem, hogy vajon ez most azért van-e, de nem azért volt. Tehát, hogy ez egy tipikusan olyan tárgy, amit hát, hogyha azt kérték volna tőlem, hogy most kezdjek el, soroljak föl 100 tárgyat, amit föl tudok idézni ebből az időszakból, akkor biztos, hogy nem lett volna benne, de abban a pillanatban, hogy megláttam, eszembe jutott, hogy aha, tényleg, tehát, hogy ez tényleg volt ez a kosár. Az én közvetlen környezetemben nem volt, de az utcán nagyon, nagyon, nagyon sok ilyet láttam. Én úgy satszolom, hogy ez egy alumínium, tehát, hogy a szocialista termék, mint kiderült ott a chatből, akkor ez valószínűleg ugye alumínium lesz, mert mindenféle embargó és mindenféle nyersanyag hiány ellenére azért a kőolaj és az alumínium az a szocializmusnak szerintem két nagyon pazarló és nagyon meghatározó anyaga volt. Én majd másik anyagról fogok egyébként nagyon sokat beszélni, de azért, hogy ne legyen ennyire egyoldalú a kép, ezt választottam első képnek, és szeretnék néhány ilyen áttekintő gondolatot megfogalmazni. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy a valóságnak az ábrázolása milyen eszközökkel lehetséges. Hogyha jártak fönt a kiállításban, ugye itt alapvetően egy ilyen, tehát a legtöbb munka egy festészeti eljárással készült, és a fotográfiának a képalkotási mechanizmusait próbálja meg utánozni, kritizálni, de valamilyen formában erre reflektál, egy olyan képalkotási módot próbál meg létrehozni, mintha, itt is a mintha élmény lenne. Most ez nem csak a képzőművészetben létező eljárás. Én hoztam egy könyvet, amit szívesen körbe is adok majd, aminek a borítóján egy ilyen képpárt láthatnak. Az etnográfiában az 1890-es évektől kezdődött el az illusztrált szakmunkáknak a megjelenése. Ez az az időszak, amikor a fotográfia, mint a valóság rögzítésének egy eljárása már létezett, de hogy ezt milyen módon vette igénybe a tudomány, az mindig attól függött, hogy minek a kifejezésére törekedett. Ugye a fotográfia volt az, ami azért a valóság hűséget a maga teljességében képes volt rögzíteni, és mondjuk az illusztrálás volt, a szabadkézi illusztrálás, vagy rajzolás, festés volt az az eljárás, ami lehetővé tette, hogy a valóság és annak ábrázolása között legkülönbözőféle különbségek jöhessenek létre. Ennek mindig megvolt a maga oka, ugyanúgy, ahogy az itt látható kiállításban is megvan a maga oka annak, hogy miért választják ezt az eljárást a művészek. Mondjuk az én olvasatomban leginkább a kritikának és az iróniának a kifejezése az, ami mondjuk ezeket a 70-es évektől, nagyjából a 70-es évektől készített képeket jellemzi. Itt nyilvánvalóan egészen másról van szó. Tehát sem a kritika, sem az irónia nem jön számításba akkor, amikor, vagy nem ezek a kulcsfogalmai ennek az időszaknak. Inkább talán ez a valóság kiigazítása egy kicsit az illúzióval is összefüggésben van. Az illusztrálás, amikor a mondani valót képileg is úgy fejezik ki, hogy egyébként az ott nem látható részleteket ráfestik. Nálunk ebből volt egy kiállítás ezelőtt, nagyjából ez a kiállítás 2003-ban volt, ezt Fejő Zoltán rendezte, és volt egy kiállítás Huszka József a rajzoló gyűjtő címmel, aminek a bevezető két terme egészen pontosan erről szólt, hogy a fotográfiával egyszer már dokumentált épületeket, tereket, életképeket miként fordítják át az illusztráció nyomtatásba kerülése során hát egy ilyen grafikus vagy festett ábrázolásba, és mik azok a különbségek, amelyek ezt motiválták. Szóval ez egy nagyon izgalmas, és szerintem egy nagyon, nagyon jó világ, és hogy igazából most az elkövetkezendő, most már csak valószínűleg ilyen 3-4 órában, egy másik módszert szeretnék bemutatni, amihez hoztam képeket, ami alapvetően szerintem az etnográfiának és mondjuk az antropológiának és a használatnak, tehát a hétköznapi kultúrának az összekapcsolására alkalmas, ez pedig a szöveges körülrajzolás. Tehát én az alap most egy olyan történeteket és olyan tárgyakat hoztam, amelyben nagyon erős az, hogy azt a világot azon kívül, hogy tárgyakon keresztül megmutatjuk, meg is próbáljuk elmondani bárkinek, az adott esetben egy muzeológusnak, mert itt egy múzeumi kutatásról van szó. Ez a munka 2006-ban kezdődött, és azóta a legkülönbözőbb féle formákban folytatódik. Én most alapvetően egy 2006-os-7-es anyagot hoztam, ami a Néprajzi Múzeum műanyag kiállításának a tárgybehozásához, az önkéntes tárgybehozásához működött. Ez valahogy hasonlóan működött, mint itt a Facebooknál, hogy csak be kellett effektív hozni, és történettel is ellátni ezeket a tárgyakat. Nézzük meg, hogy mi ez az időszak, amiről én beszélni fogok, a 70-es évek. Ugye ez az az időszak, amikor elkezd egy ilyen határozottabb karakterrel és egy ilyen rétegzettebb formában kirajzolódni a fogyasztói társadalom, amiről azért 70-es években egészen mást értünk, mint ma mondjuk a 2000-es évek első évtizedében. De mégiscsak van egy ilyen sajátos logikája ennek a világnak, amit a hiány és a vágyak nyilván egy ilyen dinamizmusa jellemez. Vannak már lakótelepeink, van egy határozott karakterrel rendelkező városi kultúra, amiben megjelennek már, jelen vannak az autók, nem ilyen létszámban, mint ma, és a motorkerékpárok. Ezt azért hoztam el, hogy a motorizálás az egy ilyen elég fontos történet, ez is egy korábbi történet, de a 70-es években elkezd például a személyautó hozzáférhetővé válni. Vannak még ilyen sztereotípiáim, van a telek, van a kert és a nyaraló, és van egy kevés külföldi utazás. Tehát nagyjából ezek a mentalitások, amelyek mondjuk a szabadidő eltöltéséhez, vagy azok a terek, amik a szabadidő eltöltéséhez teret biztosíthatnak. Terjed például a farmernadrág, amit addig ugye 60-as években még tiltanak, a 70-es évektől már kereskedelemben is megjelenik, és mindezzel párhuzamosan tombol az úttörő, a kisdobos és a kisz mozgalom, ami ugye gondoskodik arról, hogy a közösségek ne csak valamifajta alternatív, hanem a hatalom által legitimizált formában is eltöltsék az idejüket. A 70-es évek elején a legalacsonyabb fizetés az 600-800 forint volt havonta. Ez amit ma mondjuk létminimumnak mondanánk. A boltokban megjelentek a külföldi termékek, élelmiszerek, tárgyak és ruhák. Tehát elsősorban ez az a három kategória, ami megjelent. És 1976-ban megnyílt a Skála nagyáruház Budapesten, amelyben budapestiek akkor elképzelhető, hogy az a korosztály, aki akkor már felnőtt volt, vagy fiatal, az már akkor ott volt a megnyitóján. Ami szerintem még egy ilyen, tehát néhány ilyen csemegével gondolkodnék, hogy egy picit így felskicceljük ezt a kort. Tehát 1971-ben került az első zsiguli a tulajdonosához, tehát hogy itt a motorizálásról már így beszéltünk, és ugyanez az időszak az, amikor a maszekoknak a megjelenése némileg átrajzolja a kereskedelem és a fogyasztásnak a színpadát, elsősorban ilyen kisipari tevékenységekkel kapcsolatban, majd ezzel kapcsolatban is hozok tárgyak, vagy hoztam tárgyakat, amiket meg lehet nézni. Én két fontos elemet emelnék ki még az én gyerekkoromból, a kvarclámpát és a fabulon testápolót, nem tudom erre mennyire emlékeznek, volt ez a mozgalom, amikor is mindig mentünk a testvéremmel, 5 évvel idősebb testvéremmel, mindig mentünk be az ilyen egészen furcsa, fényes szobába, és egy ilyen nagyon izgalmas szemüvegben kellett ez, és mindig elmondták, hogy nem szabad a szemüveg mögül kilesni, és egy ilyen teljesen olyan volt, mintha egy ilyen stalker, vagy egy ilyen, nem tudom, milyen filmben, egy ilyen űrutazásban vett volna az ember részt. Szóval nekem a kvarclámpa és a fabulon, ez volt a két ilyen fontos élmény, amikor így megpróbáltam így összeszedni. Ment a tévében a Ki mit tud, erre nyilvánvalóan emlékeznek. És akkor két, tehát az elejét és a végét, ha megnézzük, akkor szerintem így ez a mobilitást elég jól kirajzolja, bár itt nyilván én is az irónia eszközkészletével fogok élni. 1970-ben 1 millió magyarnak volt útlevele, tehát ez a kezdőpont, a mai napunk nagyjábbeli kezdőpontja, és 1980 május júniusában Farkas Bertalan felutazott az űrbe. Tehát, hogy nagyjából ez az, ami szerintem egy ilyen időtér dimenzióban akár lehetne egy ilyen kiinduló pont és egy ilyen végpont. Ezt a tárgyat pedig 1970-ben kapta egy német nő, aki kiválóan beszél egyébként magyarul, és egy szerintem egészen remek történetet írt hozzá. És ha megengedik, akkor ebből most felolvasok egy részletet. Ez a Néprajzi Múzeum műanyag kiállításához érkezett be. Ez egy nagyon hosszú szöveg, úgyhogy egy részletet fogok csak felolvasni belőle. Ugye ez, gondolom, látható, hogy ez egy panel lakás építő készlet, és nem Lego, hanem ez a Glossblock Baumeister Typ 3. A panel lakótelepek és a műanyagok divatossá és modernné válása nagyjából egy időszakban zajlott. Ha jól tudom, Magyarországon 1965 körül építették az első panelházakat, akkor még 3-4 emeletes formában. És ugyanekkor váltak lakásaink elmaradhatatlan, korszerű kellékeivé a különböző műanyagtárgyak. Így igazán nem kell sok fantázia ahhoz, hogy megértsük, miért állt össze az egyébként szárnyalóan kreatív keletnémet műanyagipar mérnökeinek fejében a képlet, és hogyan vált az időszak ideális létformájává és tökéletes matériájává egy építőjátékban a valóság. A pontosan öntött műanyag elemek összepattinthatósága, mint elv, már ismert volt a Lego játékokból, de ebben az esetben látszik, hogy nem csupán koppintásról van szó. Továbbá a műanyag, mint anyag, olyan távlatot nyitott a részletek megalkotásában, amire eddig a fa és fém építőelemekkel nem nyílt lehetőség. Mint például az ablakok elé pattintható apró virágládák és erkélyek, amelyek így hozzájárultak a részletekben lakó otthonosság és komfort megteremtéséhez. De látni kell, hogy ez még az a kor, amikor a panelépítőmesterek nem a magasság meghódítására törekedtek, és megelégedtek a 3-4 emelettel, és a dobozban látható képpel meg is üzenték ezt a gyerekeknek. Persze a dobozban látható mennyiségből ennél nagyobbat nem is lehetett volna építeni. A panellakás, valamint a műanyagtárgyak, eszközök és bútorok mellett ugyancsak a modernitás egyik nagy vívmányának számított a személyautók elérhetővé és populárissá válása. Itt van egy kérdőjel egyébként benne. Miután NDK-s játékokról van szó, adódik, hogy Trabant néven nevezzük a kis járművet, de bármilyen éles szemmel is nézzük, egyértelműen nem tudjuk eldönteni, hogy valóban ez 1960-tól megjelenő műanyag autó mását látjuk-e a dobozban. Hívjuk egyszerűen Trabant-szerűnek. Ebből viszont több is van, legalábbis a képen. Nagyjából minden második családnak egy, természetesen garázssal. A panelén luxus elemeként tudom csak értelmezni a garázstetőn kialakított teraszt, a nett kis napernyőkkel. Viszont itt meg is állok egy pillanatra, ugyanis szinte biztos vagyok abban, hogy ezek a kis ernyők nem tartoztak a készlethez. A kis furcsa részletek mindig felkeltették az érdeklődésemet, úgyhogy erre biztosan emlékeznék. Ez viszont tovább vezet egy fájdalmas felismeréshez. A dobozban található valóság és a dobozra fényképezett kép között meghúzódó lényeges eltérésekre. A kép ugyanis egy olyan világot ábrázol, amely a valósággal, a doboz tartalmával és az utcával egyaránt semmiféle kapcsolatot nem mutatott. Hiszen hol? Magyarországon? Kelet-Németországban? Hol volt egy 60-as években épülő lakótelep tetőteraszán napernyő? Hol volt minden második családnak Trabant-szerűje? És még a minden ablakban megjelenő virágládára sem tenném le a nagy esküt. De van még itt egy csemege, mégpedig a pótkocsis traktor. És még ma sem sikerült megfejtenem. Mit keres egy modern lakótelepen egy, pláne kettő pótkocsis traktor? Hiszen ilyen csak állami tulajdonban lehetett. De szerencsére ezek a kérdések gyerekként egyáltalán nem izgattak, a hiányok csupán annyiban érintettek, hogy nem volt napernyő, illetve hiába is szerettem volna a képen látható kis életjelenetet, ebből a dobozból nem rakhattam ki. Azt gondolom, ez egy nagyon, tehát egy elég jól jellemzi azt a korszakot és azt az időszakot, amiben járunk. Mutatok egy másik képet is, ja, itt van egyébként ezt az elemet aztán így nem jellemzi, de itt ebben van egy ilyen katonai teherautó is kis szoldátokkal. Ott van a trabantszerű, és ugye ott van a traktor a kis pótkocsival. És ez egy közelnézet, ezt azért érdemes egyébként megnézni, mert tényleg nagyon, tehát ilyen kiképzésében nagyon sok elemében hasonlít a Legóra, de nem is kompatibilis vele egyébként. Ezt a képet pedig azért hoztam, mert hogy a modellezésnek vannak más formái is, amelyek ugyancsak így a valóság ábrázolásának, illetve a valóság ilyen idealizálásának valamiféle eszközei, és ezek is olyan múzeumi eszközök, amelyek például a néprajztudományban már a 19. század második felétől bent vannak. Ez nyilván annak egy tovább gondolt változata. Itt a kiállításhoz készítettünk egy modellt, egy makettet, amihez készen vásárolható elemeket használtunk fel. Itt a kis napernyők. Csak gondoltam, hogy ha itt lesz Fischer Gitta, és akkor megörül napernyőknek. Így néznek ki az elemek akkor, amikor még ez a műanyag katalógus egy lapja. Így néznek ki az elemek akkor, amikor még nincsenek összeépítve, és nincsenek jelenetbe rendezve. Ez ugye a másik idézett példa, a Lego, ezt is igazából csak azért hoztam, hogy legyen egy ilyen felvidító részlet. Ez a másik történet, ez most így úgy döntöttem, hogy így a családomat fogom egy kicsit, meg ezt az ilyen személyes tapasztalatokat egy kicsit azsúrozni a mai nap folyamán. Ez a testvéremnek a katonái, ebből elképesztő mennyiség van, meg tudnám mondani, most nyilván ez is benn van egyébként, az ő története is bent van ebben a Plastik Művek című kötetben. Ezt majd a végén körbeadom, csak még majd szeretnék olvasni belőle. Ilyen 5000 körüli számra tehető a katonáinak a száma. Annyira szép ilyen nagyban, de nagyon, nagyon szeretem ezeket a katonákat. Itt egy különös tekintettel szerettem a szétszedhetőket. Én nem voltam a játékban partner, tehát sem elég türelmes nem voltam hozzá, se nem érdekelt az a típusú harc, ami aztán lezajlott a parád és ütközet. De igazából ezeket a tárgyakat újra csak közelről érdemes szemügyre venni, ugyanúgy, mint a makettek esetében. Tehát még messziről látunk egy ilyen szépen megformált, egyébként ez egy nagyon jó minőségű hadsereg. Látunk ilyen szépen megformált elemeket. A nagyítás során rögtön kijönnek azok a részletek, amelyek például utalhatnak a technikára is. Ugye a fröccsöntésnek az úgynevezett engúzai, amit ugye a profi fröccsöntők tudnak. És ezeket a katonákat a testvérem egy trafikban vásárolta, egy nagykanizsaiak vagyunk, tehát a utca sarkán a nagykanizsai trafikban, és a trafikos pontosan meg tudta mondani, hogy ki az a kisiparos, aki ezeket a katonákat gyártotta, és hát innen már csak egy ilyen kutatással lehet valószínűleg az előképeket megnézni. Hoztam egy másik példát is erre, mert hogy az emberek mozgatásának egy ilyen egyszerű formája, és ez a társas játékokból ismert kis bábuk. Talán ezekben a színekben nem szoktunk hozzájuk, mert valahogy így az alapszínekre le vagyunk koncentrálva. Ez ismét egy ilyen kisipari fejlesztés, és ezt egy, sajnos most nem tudtam behozni azt a képet, ezt nagyon sajnálom, de hogy arról a bácsiról, aki ezt így otthon a garázs hátuljában csinálta, van egy olyan kép is, amikor ezeket éppen fröccsönti. Ez ugye egy minta alap kellett, ez így működött, és az egész egy hobbi tevékenység volt, és ilyen házilagosan készített társasjátékokhoz használták. Ugye említettem ezt a műanyag kiállítást. Volt egy felhívásunk, amire műanyag tárgyakat kellett, vagy lehetett behozni, és hát az így látszik, hogy a legkülönbözőbb tárgyak érkeztek be, és ezeknek a tárgyaknak a törzséletkora volt a 70-es és a 80-as évek. Tehát nyilván azokat korábbiak is voltak, sokkal korábbiak is voltak. Itt nyilván láthatnak ezt például onnan nem tudom mennyire látszik, de ez például egy penge élező, aminek bakelita, bele kellett tenni a pengét, és így húzogatni egy ilyen zsinort, és akkor fente a pengét, élesítette a pengét, a zsilett pengét, és ennek egy ilyen nagyon szépen kiképzett bakelit foglalata van, szinte ilyen ékszerszerű, és itt még mellette láthatnak bakelit edényeket, vagy ilyen tartó tégelyeket, ezek csomagolási anyagok, de azért itt azért az uralkodó szín és formavilág az a 70-es és 80-as évek, és nagyon sok tárgyhoz volt történetünk. Ezeket a kiállítás kontextusában leginkább egy olyan teremben tudtuk megjeleníteni, ahol a tárgyaknak ezt a rétegződését, vagy egymásra épülését próbáltuk meg megmutatni. Ennek volt egy ilyen teoretikus koncepciója, ezt úgy hívtuk, hogy ez az archeológia, ez elsősorban egy ilyen francia társadalomtörténésztől, Michel Foucault-tól kölcsönöztük ezt a fogalmat, a fogalomnak ezt a jelentését, ahogy a történelem így összehordja ezeket a resztliket, és valamilyen mintázatot ad ki. Ez egy ilyesmi típusú reflexió volt, hogy láthatják a különböző, tehát a beérkezett tárgyakat megpróbáltuk meghatározás, illetve a személyes történetek segítségével berakni ezekbe az évtizedekbe. Tehát így a 60-as évektől kezdve voltak nagyobb számba tárgyak, és ez gyakorlatilag a műanyagnak a populárissá válásával, az az 50-es évek második fele, de hogy innentől kezdett azért ez egy divatos anyag lenni. Hoztam néhány közeli képet is, és majd lesz egy-két tárgy, amire visszatérek részletesebben is. Na ugye akkor a pilleszék. Két pilleszéket hoztam. Ezt a pilleszéket, és ezt a pilleszéket, ami ugye gyakorlatilag teljesen megegyezik azzal, amit nem tudom, hogy itt van az, aki a Facebookra feltöltötte azt a négy képet, a három széket és a kenyérpirítót, vagy meleg szendvics sütőt? Nincs itt? Kár, de lehet, hogy csak rejtőzködő. Szóval ez egy ugyanolyan piros szék. Hogyha ezt az egyszerű és banális kérdést teszem fel, hogy önök szerint mi lehet a színen kívül ennek a két tárgynak az eltérése, akkor lenne valaki, aki ezt megpróbálja elmondani. Vagy van-e tipje? Ez nagyjából egy időszakból való, az egyik piros, a másik fehér. Nos, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a történetük. Tehát, hogy ez csak látszólag ugyanolyan tárgy, mindkét tárgynak megvan az a története, amivel elmondják, amivel megpróbálják ezt az ilyen önetnográfiát az emlékeken, a nosztalgián, a kritikán, a jó és rossz érzéseken alapuló történeteket elmondani, ahogy én is felolvastam az első történetet, illetve nem véletlenül kezdtem el ezeket a személyes történeteket belefűzni ebbe a mesébe. Ugyanis akkor, amikor a tömegtermékekről beszélünk, és a tömegtermékek múzeumi feldolgozásáról, mondjuk úgy, hogy etnográfiai vagy társadalmi szempontú feldolgozásáról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos összetevő. Ugyanis a szelekciónak lehet akár egy kulcs, hiszen mi alapján választunk ki tárgyakat a gyűjteménybe. Nyilván az alapján, hogy minél több olyan összetevője vagy olyan eleme legyen, ami alapján ezeket a tárgyakat jól tudjuk használni. Tehát jól dokumentáltnak számít az etnográfia számára, a néprajztudomány számára az a tárgy, amelyekkel nem csak ki tudjuk tölteni az úgynevezett 8 pontos leírókartont, ami alapvetően egy ilyen adatcentrikus a gyártástól, a forgalmazástól, a használattól, a formai jellemzőkön át, gyakorlatilag ugyanezt a nagyon pontos leírást, a használatnak ezt az úgynevezett végtelen pontos leírókartonyát is ki tudjuk tölteni. Legyen ez két sor, vagy legyen ez akár egy egész könyv. Voltak nagyon bőbeszédű adatközlőink is, akikkel dolgoztunk a munka során, és igazából ezek azok az anyagok, amelyek nagyon, nagyon jó használhatóvá teszik a tárgyakat. Mutatok egy másik példát, ami aztán egy másik szempontot hoz föl. Ez egy magyar származású, legalábbis mi magyarok szeretjük ezt, hogy így ez egy magyar származású Péter Gici nevű tervezőnek a széke. Most sajnos megfogtak, mert a pontos tervezési dátumot nem tudom megmondani, 60-as évek vége, de igazából a 70-es években terjedt el, nem tipikusan Magyarországon, hanem Nyugat-Európában. Ez egy nagyon drága egyedi dizájn, vagy egy nagyon kis szériás dizájn termékként indult, aztán a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején újra gyártja ugyanez a cég, tehát nem adták el a licenszt. És ez egy kerti bútor. A kerti bútort úgy válik, ugye, hogy lecsukjuk a tetejét, és ezzel ugye vízhatlanná válik, és olyan, mint egy ilyen kis UFO a kertben, több színben is létezett. Ez a tárgy olyan szempontból teljesen kilógott a mi megközelítésünkből, a mi számunkra adekvát megközelítésből, hogy semmilyen fajta ilyen privát története nem volt, mint amit az előbbiekben felvázoltam. Ezt a Falkmisa utcában egy régiségkereskedőnél találtam, és ebben az esetben tulajdonképpen azt a jelenséget próbáltam meg a tárgyon kívül, azt a jelenséget próbáltam meg a múzeumba behozni, ezt végül aztán nem tudtuk megvásárolni, mert nagyon drága volt, illetve meghoztam azt a egyébként szerintem nagyon racionális döntést, hogy ez a tárgy ezzel az etnográfiai környezettel valószínűleg nem a Néprajzi Múzeum törzs anyagába való. Egyébként próbálkoztam az Iparművészeti Múzeumot rábeszélni erre a vásárlásra, de aztán beelőzte őket, bár nem tudom mennyire volt elszánt a próbálkozás, beelőzte őket egy amerikai turista, aki mindjárt meg is vette, 2 darab volt egyébként a boltban, a 2-t 600.000 forintért árulták, és mindjárt meg is vette, mert hogy ez a korai példány, ez ritkaságnak számít. Tehát itt, amit a múzeumba be akartam vinni ezzel a történettel, az, ahogy ezek a tárgyak, ennek az úgynevezett retro feelingnek, retro érzésnek a hatására visszakerülnek a kereskedelembe, és hát a régiség kereskedelemnek egy ilyen új szegmensét jelölik ki ezáltal. A Falkmisában egyébként, ha sétálnak, akkor több olyan helyet találhatnak, kirakatokat is berendezve, ahol ezeket a 60-as, 70-es években nagyon divatos bútorokat lehet megvásárolni. Ez csak egy hangulatkép arról, hogy mi volt az a környezet, amiben megjelentek ezek a bútorok. És most szeretnék hozni néhány egészen egyszerű és banális tárgyat, amelyekkel szerintem viszonylag jól be tudjuk keretezni. Ugye itt egy picit ilyen, hoztam egy másik könyvet is, hogy ne legyen hiányérzete azoknak, vagy ne legyen csalódott az, aki például nem szereti a műanyagot. Van egy, a Pól Zoltánnak van egy könyve, ami egy időben nagyon divatossá vált könyv volt, az egyik ilyen első magyarországi könyv, amiben ez a szubjektív tapasztalat és gyerekkorunk tárgyai, egy gyakorlatilag velem egyidős szerző, megpróbálja visszahozni történeteken és emlékeken keresztül azt a világot a limótól elkezdve a felhúzható magot csipegető, nem tudom én, csibéig, ami számára egy ilyen, nyilván egy ilyen szubjektív történelemkép. Én tulajdonképpen ezt fogom most kiegészíteni a Néprajzi Múzeum. Ezek mindegyik tárgy, amit mutatni fogok, egyébként a Néprajzi Múzeum gyűjteményének a készlete. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes tárgy egyébként. Ennek volt egy ilyen vitája is például, mert ezt elkezdték olyan módon hamisítani ezt a gyermekbilit, ami és megjelent az ilyen maszek kereskedelembe, ezt a fő műanyagipari gyárnak egy ilyen tervezése, de nem volt ellátva a tervező nevével, és hát a leleményes maszek világ erre rá is cuppant. A profik azt mondják, hogy a széleknek a sorjázásából lehet megállapítani, és ez esetben nem a nagyipari, hanem a kisipari biliknek a javára dőlt el a megállapítás. Ez egy meglehetősen igénybe vett panel fürdőkád szappantartó. Ennek is van egy nagyon jó kis története. Ez egy olyan berendezési tárgy, ezt meg én nem tudom, hogy fel tudják-e idézni, amikor átadták a panel lakótelepeken a lakásokat, akkor ez a berendezés részét képezte. Tehát bent a fürdőszobában, az általában nem csempézett, a történetben is erről van leginkább szó, hanem vízhatlan tapétával, linoleummal borított fürdőszobában. Ez a be nem épített kádnak az alaptartozéka volt, ami aztán az évtizedek során kutyajátékká változott, tehát ezek a fognyomok rajta ezek. De hogy egy elnyűhetetlen darabról van szó. Ugye ez a másik, ugye amikor az utazáshoz használjuk a szappantartót, ezt stewardess-től kaptuk, aki a Malévnál dolgozott, és az egyik a túlélő készletének évtizedekig ez egy ilyen alapterméke volt. Ez csak egy kis áthallás a kettő közötti különbség, azt gondolom, hogy ismét nyilvánvaló. Ez egy tojástartó készlet. Ugye ma ez a papír tojástartó mindent visz, de létezett ennek egy nagyon jó minőségben, mind a mai napig használható formája. Én megmondom őszintén, hogy számomra ez az egyik olyan tárgy, aminek a, mondjuk így a retro visszajövetelét mondjuk nem csak táska formájában látnám szívesen, hanem hogy így ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon praktikus és jó használati tárgy. És egyébként azt is jól mutatja, hogy megdőlni látszik az elképzelés, hogy a műanyag az ócska, és talán mellé rakhatjuk azt a kitételt, hogy hát az ócska műanyag az valóban ócska, de hogy a műanyag ugye ez egy intelligens anyag, tehát ezt mi készítjük, úgyhogy ez az anyag pont olyan, amire mi készítjük. És azért ez ennek az időszaknak, a 70-es éveknek egyáltalán nem volt ilyen erős szlogenja. A 70-es évek műanyagai nagyon-nagyon jó műanyagok, és majd fogok rá még példákat hozni, külföldi példákat. És hát az újítások is jellemezték, tehát hogy olyan szerkezeteket lehetett létrehozni, ez egy gyerek óvodás, ez az uzsonnás táska funkciójú kis lepkés dolog, amire ugye eleve a mintát pattintással lehetett rátenni, tehát a pattintás az egy alapvetően műanyag tulajdonság. A másik pedig az, hogy ilyen nagyításban talán egy picit jobban látszik, mint ott nekem a gépen, ez egy teljesen sík szerkezetre szétszedhető, ugyancsak pattintással szétszedhető tárgy, a rugalmasságának köszönhető az, hogy össze lehet hajtani, és az anyag rugalmasságának köszönheti az illesztését. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert ez nem csak használati tárgyak, hanem aztán egyéb eszközök esetében is előfordult. A fürdőszobái kilépőkre nyilvánvalóan emlékeznek, amiket ilyen kis négyzetekből lehetett összeállítani. Ez volt még ennek az eljárásnak egy ilyen fontos szempontja, és gyerekjátékoknál is megjelent. Azt gondolom, ezt megint nem kell nagyon azsúrozni, ez megint egy picit korábbi történet, de a 70-es éveket is alapvetően áthatotta. Ez ugye a klasszikus cekker, amit ez a magunkkal vihető bevásárló szatyor, amit nagyon picire össze lehetett hajtani, és ez egy ilyen speciális szál horgolással készült termék. Erre is még vissza fogok utalni. Ez nem is igazából termék, hanem ez az otthon előállítható. Tehát ez a nagymamák ügyességét dicsérő történet. Ezt a tárgyat két dolog miatt válogattam be. Egyrészt a színe miatt, mert nem tudom, hogy fel tudják-e idézni, de valamire narancssárga az egy nagyon meghatározó színe volt ennek a tárgykultúrának. Ez egy edény evőeszközszárító, ami ugye a mosogató, tehát a konyhának volt egy alapvető eszköze, és amennyire én fel tudom idézni a mi balatoni nyaralónknak, ezen keresztül a sárga, a narancssárga egy nagyon meghatározó eleme lett, ugyanis a fűszertartókból is volt egy olyan sorozat, aminek narancssárga volt a teteje, és ezeket a fakanalakat, amelyeket teflonedényhez lehetett használni, ezeknek is egy ilyen nagyon erős, ugyanez az erős narancssárga színe volt. Tehát tulajdonképpen ezek a tárgyak azzal, hogy valami meghatározhatatlan logika alapján elkezdtek rendszerbe szerveződni, gyakorlatilag vizuálisan nagyon erősen meghatározták a lakásokat, és miután nem beszélhetünk arról a fajta fogyasztói rétegzet, fogyasztói kultúráról, mint ma, amiben a választék az egy alapvető lehetőség, így a különböző lakásokba járva azért nagyon sok hasonló tárgyal találkozhatunk, nem véletlenül emlékszünk rájuk. Ugye hát szerintem ez ugye szabadidő, tehát hogy most eddig voltunk, dolgoztunk, meg kezet mostunk, meg tojást szállítottunk, ez ugye a gumimatrac felfújásának egy alapeszköze volt, és az egyik szerintem legpompásabb formája. Ez a tárgy, ez, hát ugye, mint az összes többi, ez egy ilyen 40 éves múlttal rendelkező tárgy a gyűjteményben, és mindazok ellenére, hogy ez egy ilyen kaucsuk alapú anyag, de mesterséges lágyítók vannak benne, ezek nagyon veszélyes tárgyak egyébként, mert elindulnak a múzeumba, és aztán megfertőzhetik a többi tárgyat, úgyhogy a restaurátorok nagyon utálják. Ez annak ellenére, hogy egy 40 éves tárgy ezt a típusú rugalmasságát megőrizte. Tehát megint arról van szó, hogy nem egy minőségileg gyenge termékkel van dolgunk. Na és akkor térjünk át egy másik országba. Mert hogy azért mi ugye itt voltunk Közép-Európában, egy ilyen szocialista országban, és hát azért tehát hogy korlátozottak voltak a lehetőségeink, amivel kapcsolatban lehetett kerülni. De az NDK az egy ilyen hely volt, és érdekes módon az NDK-ban éppen így az olajipar, tehát ugye a második világháború után volt ez az olajválság, és hát a Nyugat-Európában nagyon vissza is esett a műanyag, Nyugat-Európában is az Egyesült Államokban nagyon visszaesett a műanyaggyártás, mert hogy ugye a kőolaj alapanyagú műanyagokról beszélünk még nagy részt ebben az időszakban. De hát ugye nekünk itt a keleti blokkban semmi nem volt drága, így aztán például ez egyik húzóágazat, tehát az NDK-nak az egyik húzóágazata volt a műanyaggyártás. Az először felolvasott történetben, hogy itt van egy kicsit ironikus kiszólások így a műanyagipar mérnökeinek zsenialitására, az egy nagyon tényleg egy hihetetlenül fejlett és egészen elképesztő minőséget produkáló iparága volt Németországnak. Hát ez nyilván két vicces tárgy, nem tudom, jártak-e Berlinben a DDR múzeumban, elnézést, hogy megengedem magamnak ezt a kitételt, de egész egyszerűen elképesztő, és ezt nem pozitív értelemben mondom, tehát ez az ilyen legrosszabb és legócskább ilyen nosztalgiára épített történet, amit én, mint etnográfus nyilvánvalóan úgy nézek, mint terepet. Egyébként népszerű, nem akarok senkit megbántani azzal, azt mondom, hogy nekem ez a megközelítés nagyon nem célra vezető, vagy nem. De ezek a tyukok ott, ezek lágytojástartók, ez a tyukos lágytojástartót, én ilyen szín választékban, ebben való őszintén nem láttam. Tehát én ezt a két szint ismertem, ami nyilvánvalóan összefüggött, illetve volt még egy rózsaszín, amit viszont nem tudtam megállapítani, hogy narancssárgának a kifakult változata, vagy pedig valóban egy rózsaszín változat volt. Ez azért volt Magyarországon, és hát leginkább Budapesten, de Magyarországon elterjedt az NDK műanyag, és volt egy NDK, aki budapesti, az ugye ezt ismét tudja, hogy itt volt egy NDK áruház, ahol ezeket a termékeket meg lehetett vásárolni. A tár tulajdonosa sem Németország, tehát nem az NDK-ban vette ezt a két tyúkot, több is volt belőle, csak ez a kettő maradt fenn az idő rostáján. És akkor elérkeztünk az egyik titokzatos tárgyhoz, amit a címben megfogalmaztam, ez a tojás lukasztó. Hát én voltam, fél évig volt ez a tárgybehozás, és ezt egy ilyen váltott ügyeletben négyen csináltuk muzeológusok, illetve az egyikünk restaurátor volt. És mindig az volt a feladat, hogy a beérkező tárgyakat, hát megpróbáltuk megállapítani, hogy micsoda, beszélgettünk a tárgybehozókkal, és aztán minél részletesebben megpróbáltuk rögzíteni az adatokat és a történeteket. A történetek rögzítéséhez volt egy számítógép is, hanganyagot nem készítettünk, mert aztán ember nincs, aki utána ezt leírja, vagy megkértük, hogy saját maga, egyébként az működött legjobban, ha megkértük, hogy saját maga írja a történetet. Ezt általában kézzel oldották meg, de ez egy olyan korosztály is volt egyébként, aki nem feltétlenül használt számítógépet. És egy hölgy ezt a három tárgyat hozta be. Az első kettőről, hogy pont én voltam benne, az két szélsőről viszonylag könnyen meg tudtam állapítani, hogy ez is a tojástartó kultúra egy változata. Egész egyszerűen nem tudtam elképzelni azt a harmadik tárgyról, hogy micsoda. Ebben van egy rugó, és ezt a tárgyat, ez egy ilyen pici tárgy, ezt a tárgyat össze lehet nyomni. És akkor, amikor összenyomom, akkor ott fönn azon a lukon, ez sajnálom, hogy ez egy ilyen fotó, na, bocsánatot kérek, hogy összehúzom, akkor ezen kijön egy pici tű, ami ugye mindig ott van, csak azzal, hogy lehúzom a héját, az a tű, hát mint a macskának a karma, egyszer csak így kijön. És ez arra szolgál, hogy a láttojás tartóba behelyezett tojást, így ezzel a mozdulattal így föl lehet így bontani. Ez általában azért szükséges, hogy a gőz az, nem tudom én, ne okozzon valamit, de az nyers tojás esetében is használható, amennyiben lukas tojásra van szükségünk, nekem még nem volt, úgyhogy nem tudom elképzelni a szituációt, amiben szükség lehet, de hogy ez egy adekvált tárgy. Tehát, hogy ez a tojás lukasztó. És aztán ez a hölgy hosszasan el is mondta, hogy ők ezt használták, tehát hogy ez semmi, tehát hogy ez az én botorságom, hogy azt nem, ennek volt egy hétköznapi használati kontextusa. Szóval nekem ez egy teljesen új tárgy volt, amivel egyáltalán nem tudtam így funkcionálisan mit kezdeni, de nagyon izgalmasnak tartottam. Ugye akkor tojás témánál, ha maradunk, ez ugyancsak egy ilyen tárgy, amit mindig nagy csodálattal figyeltem, de valójában sose szerettem használni, egyrészt el tudok vágni egy tojást késsel, viszont gyerekként... Én nagyon szerettem rajta zenélni. Tehát, hogy nem tudom, ez megvan ez az élmény, mert hogy nagyon szépen, tényleg nagyon-nagyon szép hangja van a húroknak, tehát ilyen landszerű húros hangszer. Egészen elképesztő szerintem gondolkodásmód, ami ezt a tárgyat létrehozta, de a mai konyhatechnikában azért nagyon sok ilyen tárgyat találhatunk. Nem bírok lelazulni a tojás témáról. Valahogy ez a tojás egyébként, nem tudom, hogy miért ennyire a konyhatechnikának egy nagyon professzionálizott, ez a most is, tehát hogyha körbenéznek ilyen edényboltokban. Na hát ez a turista tojás, tehát hogy amikor a turista kettő darab főtt tojást elvisz magával az útra, ez tökéletesen ki van képezve ennek a két tojásnak, ott a középső pici, ugye ez egy ekkora tárgy, tehát ez egy ekkora tárgyról van szó, ott középen az ott egy sótartó, hiszen nincsen tojásó nélkül, és a két kanál, aminek az összepattintáskor ugyancsak megvan a helye. Tehát ez egy olyan komplett szett, amikor egy egész szettet készítünk ahhoz, hogy kettő darab tojást elvigyünk magunkkal a túrázáshoz. Ez pedig egy szendvics tartó, ez kelet-német, ez pedig egy magyar termék, ugyancsak a 70-es évekből, újra csak nem nagy, hanem kisipari, vagy legalábbis nem tudtuk lenyomozni, tehát úgy tűnik, hogy ez egy kisipari termék lehetett. És ez egy idős házaspár hozta be, akik a 70-es, 80-as éveket gyakorlatilag végig túrázták, és elmaradhatatlan készlete volt, vagy elmaradhatatlan részei voltak a készletek. Megkérdeztük tőlük azt is, hogy akkor most miért hozták be? Ez mindig egy fontos kérdés, hogy hát ugye, tehát ettől most meg kell válni, hogy ezt miért hozták be. Azért, mert a Tupperware ezeket a funkciókat kisebb és praktikusabb formában tudja már, és hogy azt gondolták, hogy ez akkor itt ez most már egy ilyen muzealizálásra megérett tárgy. Ezt nyilván a kora miatt gondolták. Koktélvilla, koktélkanál, azt gondolom újra csak, ez egy kelet-német vállalati utazásnak a tárgykészlete, soha nem használta a tulajdonosa. Ez egy emlék, tehát egy úti emlékként működött, és a történetben az is benne van, hogy lényegében csalódottsággal fogadta azt, amikor ezt Magyarországon is lehetett már kapni, mert az a típusú kuriozitás, ami ahhoz kapcsolódott, hogy külföldről hozta, ez ezzel elveszett. Hát igen, lelőttem a poént, lehetett a takarnom, vagy kivennem, és megkérdeznem, hogy meg tudják-e mondani, hogy ez micsoda, de hát ha aki nem, a cukor az elég univerzális, vagy elég könnyen érthető szó, szóval, hogy ez egy kockacukorfogó csipesz, ami egyébként szintén része volt a mi balatoni nyaralónk berendezésének is, de a környezetemben nagyon sok kollégám egyáltalán nem tudta, hogy nagyon sokat játszottunk abban az időben egyébként ilyen tárgyrejtvényeket, hogy kitaláltattuk egymással, hogy ez mi is lehet. Kicsit kísérleteztünk az, hogy mit lehet majd kezdeni a kiállításban is ezekkel a tárgyakkal. És hát ez az univerzális tárgy, ennek egy nagyon speciális formája a gyermek otthonka. Tehát ez nem egy felnőtt méret, hanem egy gyerek otthonka. Ezt az NDK-ból ajándékba kapták, azért, mert látták az NDK-ban élő, tehát ez ilyen két részből álló család volt, akinek az egyik fele a 40-es években, ugye a kitelepítések során kikerült Németországba, majd pedig Németország két részre bomlásakor a keleti felén ragadt, és ők látták, hogy Magyarországon ez az otthonka, ez egy ilyen divatos történet, és akkor ezt hozták ajándékba, némi csalódottságot azért keltettek az itteniekben. Most szeretnék átmenni egy másik országba, mert hogy a NDK-n kívül egy másik országból is érkeztek hozzánk csodálatos tárgyak, ez a Szovjetunió, és nem tudom, szerintem aki annyi idős, mint én, az pontosan emlékszik a Kolobok című magazinra, amiben mindig volt egy páros lemez, amit így ki lehetett vágni, és ilyen kis mozgalmi dalok voltak rajta, általában meghallgathatatlan minőségben, de valóban volt rajta, tehát hogy ez egy barázdált kis lemez, valóban voltak rajta számok. Hát ezt egy kevésbé ügyeskező kisdobos vágta körbe. Itt van egy közeli kép, mert szerintem nagyon... Igen, azért szerencsére látszik, úgyis ott láthatják rajta az évszámot is, tehát hogy ez aztán tényleg az úttörős kisdobos létünknek egy ilyen egészen szürreális tárgya volt. Ez egy másik kedvenc tárgyegyüttesem, ez egy céllövő pisztoly, amit egy bűbájos leánygyermek kapott édesapjától, aki Moszkvába utazott konferenciára, onnan így ezt gondolta hozni, és... Ez egy teljesen, ma már nem működik, ennek egy volt elemet kellett tenni, és amikor meglőtték a táblát, akkor az a táblának az a része, amelyiket eltalált, az így fel, tehát ez mint egy ilyen kis lámpa így kivillant, és azt nem tudtam megmondani, mi történik akkor a középre megy, de ezt már így nem tudtuk tesztelni. De így azt gondolom, hogy ez a tárgy önmagában is egy olyan tárgy, amit például nagyon szépen lehet, elegánsan kell, de nagyon szépen lehet használni egy kis társadalomkritika megfogalmazására. Tehát a múzeumoknak szüksége van ilyen tárgyakra. Ez viszont egy dögös tárgy, amiért nagyon sok, hát hogy is mondjam, lecseszést kaptam, mert hogy úgy, tehát nem tisztítottam meg ezt a tárgyat. Ezt a tárgyat meg lehetne tisztítatni, aztán most már meg kellett, hogy benn van a gyűjteményben, de egész egyszerűen a történet a maga annyira arról szól, hogy valami olyat lehetett csinálni ezzel a dologgal, ami Magyarországon elképzelhetetlen volt, hogy hordozható formátumban létezik. Ez ugyanis egy hordozható kislemezjátszó Olaszországból. Az olasz dizájn egy elképesztően gyönyörű termék egyébként, tehát nagyon szép kézbe venni, egy nagyon-nagyon jó minőségű anyagból készült, és így be kellett csúsztatni, mint a Wurlitzerbe, tehát így be kellett csúsztatni a lemezt, mint ma az autóban a CD-t, aki még használ CD-t, így be kell csúsztatni, ugyanezen az elven működik, és ilyen nagy elemek, ilyen telepelemekkel működött, és hát szóval az, akinek ilyenje volt, az egyébként egy kollégánk hozta be, most a 70 felé tart már, akkor ő ilyen fiatal volt, és azt Olaszországból kapta ajándékba, de hát ez a világ legmenőbbje volt a 70-es években egy ilyennel. Talán ez sem kell nagyon részletesen elmondanom, hogy mi ez egy, ugye ez egy rádiókészülék, a történet pedig pontosan azt a rácsodálkozást írja le, amivel egy szintén velem egykorú fiú ezzel a tárgyal találkozik, mert el sem tudja képzelni, hogy ez mi lehet. Ugye ez összecsukott állapotban olyan, mint egy karkötő, pont rá is lehet húzni a karra, csak nem pontosan értjük, hogy miért ekkora. És hát ugye azért vannak rajta árulkodó jelek, mert azért a Panasonic felirat az mégiscsak valamilyen fajta technikai eszközre utal, illetve hát vannak rajta különböző csatlakozók. Ez egy nyugat-német fejlesztés, és hát egészen egyszerűen így a 70-es évek magyarországi tárgykultúrájában egy ilyen olyan szinten számított kuriózumnak, mint a korábbiakban mutatott tojásfotel. Tehát, hogy azt a fajta minőséget, azt a fajta ilyen megformáltságot, strapabíróságot és minőséget hozta, ami a mi akkori fogyasztói kultúránkból teljesen, vagy nagyon-nagyon elemeiben, majd fogok hozni egyébként még néhány példát, amiben azért ez nálunk is felfedezhető, mert ezért messze nincs arról szó, hogy ez egy ócska kultúra lett volna. A piros jersey ruha, ami szintén NSK-ból érkezett, és ebben menőzött a tulajdonosa. Egy részletképet szeretnék mutatni, mert szerintem ilyen nagyon jól összefoglalja ezt. Tehát ugye van a csontnak, tehát ez a csontszerűséget képező, ez az aminoplaszt, a bakelitnek egy másik forma, ez egy nagyon, ugyancsak nagyon jó minőségű műanyag, nagyon tartós, nagyon hosszú életű, nagyon kemény, karcálló, jól fényezhető, polírozható, tehát ugyanolyan típusú tulajdonságokkal rendelkezik, mint a csont. Hogy azt nem mondjam, az elefánt csont, de hát ez nyilván ez egy piros győrzőruha esetében azért már nagyon abszurd lenne. De nyilvánvalóan egy ilyen típusú ékszer jelentése volt, még ha ma ezt esetleg már iróniával is kezeljük, tehát ugye mindig ezért meg kell tenni ezt a distinkciót. Ez pedig egy hozzáválasztott púderkompakt, amit egy ilyen áruházban vásárolt, tehát így ez a két tárgy, ez így együtt volt a luxusnak valamilyen fajta kifejezési formája. Ez ismét egy személyes tárgy, az én apám mérnök volt, és ugye abban az időben nem számítógépes tervezés, 37-es születésű, nem számítógépes tervezés volt, hanem nagyon erős volt a kézi rajzolás, és ez egy olyan professzionális munka volt, amihez ugye professzionális cégek gyártották azokat az eszközöket, amivel ezt pontosan lehetett csinálni, és hát ez ugye a Pelikánnak és a Rotringnak bizonyos termékei, illetve ez egy magyar gyártmány, mert Magyarországon is volt egy ilyen cég, akik ezt így folyamatosan gyártották, és ezt a dobozt viszont sehogy nem sikerült beazonosítanunk, ez valószínűleg egy ékszerdoboz lehet, amire én már gyerekként úgy emlékszem, hogy ezek a tollhegyek voltak benne, nem fogalmam nem volt, mik ezek a tollhegyek egyébként, bevallom őszintén, leginkább az orvos, tehát hogy valami orvosi dologra emlékeztetett, de a dobozt ezt elloptam, tehát hogy én nekem aztán ez úgy került vissza a családi közvagyomba, hogy egyszer egy költözés során így kibukott a cuccaim közül, és igazából akkor tudtam meg, hogy mi ez az egész. Ez egy nagyon-nagyon... ugyancsak, amit az előbb mondtam, ez az aminoplasztos történet, ez egy nagyon jó minőségű doboz, amit úgy sikerült aztán így beazonosítani, hogy valószínűleg egy ékszerrel, bakelit ékszerrel foglalkozó ékszerész segítségével így beazonosítottuk, hogy ez valószínűleg így az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, nyilván nem magyarországi, nincs rajta semmi jel, magyarországi jártani, de ő föl tud ilyeneket idézni, hogy ékszerek csomagolására használták. A színén vagyunk leginkább így meglepődve, hogy nem ezt a barna, hanem egy ilyen sokkal kifinomultabb színvilág, és ezért lőtte ő végül a 60-as évekre, tehát hogy amikor már egy ilyen színesedő dimó, ugye? Hát ezt egy némi mesterkeltséggel műanyag szót öntöttük bele. Ugye ez mind a mai napig a kaputelefonokon is felfedezhető, és ajtókon is felfedezhető levakarhatatlan műanyag részecske, ami így ott maradt. Ez egy nagyon érdekes történet volt. Könyvtárakban, cégeknél használták ugye feliratozásra, de ez a privát használata is elterjedt volt mondjam leginkább ilyen helyeken. És ez egy nagyon fontos, vagy szerintem egy ilyen nagyon érdekes tárgy. Ezt Golob József tervezte 1979-ben, ez a Safari nevű termosz, ami aztán nagyon sok európai díjat is nyert, ez egy, és a nagykanizsai üveggyárral közösen, tehát hogy tulajdonképpen a nagykanizsai üveggyár termoszgyártó részlege megrendelésére tervezte. A tervek egyébként megvannak az Iparművészeti Múzeumban is, és ennek a korszaknak a korszak ismerői szerint ennek a korszaknak az egyik ilyen legfontosabb termékei voltak, és ez két egyedi darab, ez a két első gyártott példány, ami a tervező tulajdonosa, és sajnos a kölcsön kaptuk meg, tehát ez nem a Néprajzi Múzeum gyűjteményének tárgya, ezt kölcsön kaptuk meg a kiállításhoz, két másik safari termoszunk van. És egy picit szeretnék váltani az iparművészet irányába. Ez egy nagyon furcsa tárgy. Esetleg meg tudják mondani, hogy mi ez? Masszírozó. És mit masszírozol vele? Hátul. Hogyan? Aha, jó. Jó gondolat. De az szokott forogni, nem? Újság. Igen, ez a megoldás egyébként, de valóban nem egy könnyen felismerhető tárgy. 70-es években járunk, iparművészeti vállalat, zsűrizett iparművészeti termékkel állunk szemben, tehát semmi cicó, van rajta rendesen bizonylat, rajta van a szám, a tervezőjét nem tudjuk, viszont a hengerek, amiből készült, ezek azok a PVC hengerek, amelyek a szennyvíz összefolyásához épp házépítésnél használatos. Ott ugye ki is látszik a szürke, a sárga festék alól. Ez egy egyébként akkor jó minőségben elkészített tárgy, ami megint egy picit mutatja ezt az ilyen popártos világnak az ilyen hazai, vagy az ilyen magyar idő van termékekbe való befolyását. De ha már elérkeztünk a kézi készítéshez, akkor még... Hogy is, hol álljunk? Nincs már sok kép, úgyhogy végig pörgetem. A kézi készítéshez akkor meg kell emlékeznünk arról is, hogy a műanyag ugye hulladékká is válik, és a hulladék feldolgozásnak egy ilyen minimál, sajátos formája az, amikor ugye ez a teljes zacskó lábtörlő műfaj, amikor kézi szálmegmunkálási kézi technikával előállítunk különböző tárgyakat. Ugye ne felejtsük el, hogy nem abban a korszakban vagyunk, amikor a nejlon zacskó és a nejlon táska, ugye, hogy így szoktuk hívni, ilyen elterjedt lenne, mint ma. Tehát ahhoz, hogy az embernek legyen, van, hogy kuriózumnak számított, gyűjtemények is képződtek belőle, egyedi tárgyaknak is számítottak, annak ellenére, hogy ugye sorozatgyártott termékekről van szó, mert messze nem voltak ilyen elterjedtek. Viszont voltak a Zeckernek a mintájára ennek különböző megoldásai, ez egy könnyű nyári strandtáska változat, divatos zöld színben. Ez egy nagyon édes néni volt, aki egyébként elképesztő mennyiségű rafiát, ugye ez a másik ilyen lakástextil, ez egy lakástextil volt, ez a rafiázott és a subázott anyagot hozott be, egyébként egy egészen elképesztő egység. Ez vajon mi lehet? Igen, így van, és ezt egy általános iskolás készítette a felnőtt szörme sapkák mintájára. Ez egy műszőr, hát gondolom el lehet képzelni, hogy mennyire volt kényelmes és komfortos benne lenni. Ez egy olyan tárgy, ez a pöttyös pohár, ugye a mackóra emlékszünk hogy hívják? TV-maci, igen, TV-macira emlékszünk, de TV-macinak is ilyen volt. Én nem tudom, milyen színű volt, mert amikor TV-macit néztem, akkor nekünk még fekete-fehér tévénk volt. De minden esetre ebből a pohárból gyakorlatilag azt gondolom, hogy a felelhető összes szín beérkezett a felhívásunkra. És ez egyébként tényleg minden iróniát félretéve, ez egy nagyon jó minőségű és egy nagyon klasszul megcsinált tárgy. Ugyanezt ugye erről már nem tudjuk elmondani. Ez az összecsukható pohár, amit nem tudom, valakinek sikerült-e valaha használni, én nem voltam ebbe fekete öves, tehát nekem ebben mindig problémám volt, és hogy ez egy szintén mennyire kelet-európai tárgy, arra egy nagyon jó példa az, hogy az idei Sziget Fesztiválon volt egy utazásra kapcsolatos lakókocsiban megrendezett kiállításunk, az mindig volt egy műtárgyrejtvény, és a Szigeten ezt az összecsukható poharat tettük ki műtárgyrejtvényként, úgyhogy nem volt nyitva, és be volt csukva. Szerintem fogalmuk sincs róla, hogy mi ez. Tehát, hogy ez életükben nem látták, és nyilvánvalóan a pohár funkciójához ugye azért nem annyira evidensen kapcsolódik, hogy össze lehet csukni és ki lehet nyitni. Viszont azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ennek egy alumínium változata, ugyanis a hadseregnél is ezt valamiért, tehát nem csak az úttörő és kisdobos tisztasági csomagokban, hanem a hadseregnél is volt ennek. Sajnos ilyennel nem rendelkezünk, de nekem most annyian mondták, hogy én meg azt gondolom, hogy egyébként én láttam ilyet, de nem biztos, tehát lehet, hogy a történetek alapján összeáll egy ilyen kép a fejembe, mert hogy az a fajta rugalmasság, ami egyébként ehhez egy picit kell, ez a befeszült hetőség, ez az alumíniumnak is tulajdonság, és hát nyilván nem olyan törékeny. Ebből hoztam kettőt is, mert hogy azért ez ismét egy gazdag kollekció, csak nem, ebből is legalább 15 ilyen poharunk van. Ikonikus tárgy, azt gondolom, a centrumszatyor, az ugyancsak egy ilyen retrós hangulat az, ami megjelent ezzel a kiállításban is, és mindenféleképpen szerettem volna olyan tárgyat is hozni, ami szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy egyrészt ez a mindenhol és minden ház, már ahol volt telefon, ugye ezért ez változó volt, hogy ez mennyire volt elterjedt, de mondjuk a munkahelyeken azért ez megtalálható volt. Ennek a telefonnak ugye még az eredeti gyártós logója is megvan, ez a Néprajzi Múzeum egyik irodájából került ki, és a leselejtezés során egész egyszerűen megkönnyörült rajta a leltáros, mert hogy ennek semmi baja. Tehát, hogy ez nem azért lett leselejtezve, mert rossz volt, hanem egész egyszerűen azért lett leselejtezve, hogy korszerűbbre cserélték, és ezt így eltette, és akkor hozakodott vele elő, amikor ezt a műanyag gyűjtést csináltuk. Tehát volt a mi raktárunkban, csak nem a műtárgy raktárunkban telefon. Még gyorsan egy pár példát szeretnék mondani, amelyek így ma már mint ilyen vizuális elemek vannak bent a kultúránkban. Ugye ez az iskolai csomagok egyik ilyen alapkészlet, a logikai játék, ami aztán nagyon sokszor megjelent egy ilyen, akár ilyen háttérként, vagy valamilyen fajta ilyen mintázatként is. Hiszen ez a mindenkinek a fejébe benne lévőség, ez mindig lehetővé teszi azt, hogy ezt egy ilyen ornames módon is használjuk. Ez a másik tárgy, aminek újra csak nem tudjuk a gyártóját, mert gyakorlatilag teljesen lehetetlen kinyomozni. Volt egy alapjáték, amit itt ugyancsak egy ilyen kisipari környezetben reprodukáltak. Ez ennek a kisipari változata. És akkor a záróképek szerintem azok, amelyeknél egy tulajdonságra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát, hogy a műanyagnak van egy olyan tulajdonsága, vagy van egy olyan jellemzője, ami az utánzásra épül. Mert hogy valahogy egy kicsit innen indultunk, hogy szeretnénk olyanok lenni, mintha, vagy akár egy kép szeretne olyan lenni, mintha. És ha nem nagyon merész ez a hasonlat, akkor így a műanyagnak ez egy nagyon jellemző, és főleg a korai anyag használatnak egy nagyon erős jellemzője. A ruha kapcsán a csont felcserélhetőségre, vagy annak egy ilyen lehetőségére már utaltam. Ugye itt az üveggel játszik az anyag, hiszen tudja azokat a tulajdonságokat produkálni, amit az üveg tud. Ez itt a Hotel Nemzetinek egy ilyen asztal támasz, vagy az asztal dísz, amit neki lehet tenni. Ugye itt alapvetően a márvánnyal játszik a történet. Ugye ezt mennyire sikerült neki reprodukálnia, ugye ez mindig egyéni ízlés és megítélés kérdése, és nyilván nagyon függött attól a környezettől, amiben ezt elhelyezték. Ez ugye pedig a bádognak a kiváltására törekedett. Ez egy egészen brilliáns tárgy, vagy én nekem egy nagyon, 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 nagyon brilliáns tárgy, és szerintem elég jól leírja ezt az ilyen kádár korszakot, aminek azért ez egy ilyen meghatározó tárgya volt, és ezt tulajdonképpen csak így a végére hoztam el. Ez tipikusan az a tárgy, ezt stewardesstől kaptuk, amivel megint úgy nehéz mit kezdeni, de nyilvánvalóan valami olyan kultúrát, vagy olyan magatartásformát lehetett ezáltal behozni, ami nem volt a mi hétköznapjainknak része. Most nem tudom pontosan megmondani az országot, ahol ő vásárolta, de ez egy ilyen globális terméknek számított, Hongkongban készült, tehát ez tulajdonképpen annak a fajta tömeg termelésnek egyik ilyen első, hát hogy is mondjam, darabja, amit egyébként én úgy tudom, hogy még ma is be lehet ilyet szerezni. Tehát az a tömeg, ami ezt az ilyen kínai tömegműanyaggyártás és tehát a műanyagoknak ezt az ilyen nagyon tömeges és mindent elárasztó hát ilyen világát előlegezi meg, amit egyébként én ugyancsak nem tartok olyan borzasztónak, mint amilyen borzasztónak szoktuk mondani. Én most ezeket a példákat hoztam, biztos, hogy nagyon szubjektív volt a válogatás. Igazából az volt az egyik ilyen motiváló tényező, hogy megpróbáljak olyan típusú tárgyakat, vagy olyan típusú mentalitásokat is összeválogatni a tárgyakon keresztül, vagy megmutatni, ami a történeteken keresztül benne vannak ezekben a tárgyakban, és amelyeket én így például felfedeztem a kiállítás képeiben is. Tehát nem csak egy ilyen sima vizuális összekapcsolással, hanem hogy így tartalmában, vagy hát ilyen hozzáállásában. Tehát én ezért gondoltam, hogy ha van kedvük hozzá, vagy van kedvük megmozdulni, akkor esetleg lehet egy ilyen szemmel, vagy ezekkel a tartalmakkal megnézni. Néhány év, én tartózkodnék attól, hogy bármifajta interpretációt fűzzek ezekhez a képekhez. Inkább csak arra biztatnám önöket, hogy én így találtam néhányat, amin szerintem így lehet gondolkodni. És természetesen azt szeretném megnézni, van-e kérdésük bármivel kapcsolatban, ami ma elhangzott, vagy nem hangzott el. Nagyon szívesen válaszolok. Van egy jó tárgyuk, amit behoznának a Néprajzi Múzeumban. Például.
Nagyon szépen köszönöm Zsófinak az előadást. Nagyon izgalmas volt. Nagyon köszönöm szerintem mindenki nevében fantasztikus képeket. És akkor
Bocsánat, akkor ezt még mondjuk el, hogy Csarnyai Krisztina Néprajzi Múzeum fotográfusa készítette a fotókat.
Hogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben nagyon sok élmény és reflexió is maradt, vagy keletkezett, és akkor, hogyha van kedvük, ahogy megbeszéltük a program elején, akkor azt találtuk ki, hogy fölmegyünk, és akkor néhány képhez oda megyünk, és akkor ott részben a képről, és részben emlékekről, tárgyakról lehet beszélni. Jó, és akkor fölmegyünk, 5 perc múlva találkozunk fönt a 3. emeleten. Jó, addig a Zsófit le kell szerelni.
Ja, igen.